Kiírtam a Facebookra azt, hogy nem az istentelenek lesznek az én legnagyobb ellenségeim, hanem azok, akik megismerték Istent, de elhagyták őt a saját kívánságaikért. Jézusnak is azok voltak a legnagyobb ellenségei, akik megismerték Istent, ismerték az ő törvényeit, de azt elhagyták a saját kívánságaikért. Jézus egyértelműen elmondja, hogy aki megismerte az élet keskeny útját, akinek volt lehetősége egyáltalán, hallotta Istennek a hívását és megismerte az életnek a keskeny útját, és azt elhagyja az ő kívánságaiért, annak rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az első, mint az az állapota, amelyikben volt ő, mielőtt megismerte volna az Úr Jézust. Azt mondja Jézus, hogy a tisztátalan lélek, hogyha kimegy a házból, víz nélküli helyeken jár, keresi a helyét, nem találja. És akkor visszamegy a házhoz, és megnézi, hogy mi a helyzet a házzal. És a házat kisöpörve, felékesítve találja. És maga mellé vesz 7 másik lelket, sokkal gonoszabbakat, mint ő, és visszamegy abba a házba. És ennek a háznak az utolsó állapota rosszabb lesz, mint az első. Ennek a jelentése az, hogyha valaki megismerte Isten kegyelmét, de visszamegy a világba valamiért, mint ahogy mondja a proféta, mint a kutya a hányásához visszatér, és felnyalja azt, annak az embernek rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az első állapota. Ezért érdemes kitartani, érdemes fohászkodni. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Azt figyeltem meg, hogy az ember, amikor jó dolga van, Isten megvigasztalja őt, meggyógyítja őt, jó dolgában visszafut a világba. Pontosan, mint a 9 leprás. És az ember próbálja azt az örömöt megszerezni, amit ő korábban megkapott Isten által. De mivel nincsen Isten, nem érzékelező jelenlétét, ő testi módon próbálja megszerezni az örömöket. És amikor az ember testi módon próbálja megszerezni azt az örömöt, amit ő kapott lélek által, akkor sokkal több kell neki a testi örömből. Ez jelenti az, hogy az ördög 8 magával tér vissza. Tehát a bűnből már több kell, a testi helyzetekből már több kell, mint korábban. De még az sem elég ahhoz, hogy pótolja azt az örömöt, amit Istennek a jelenléte okozott. Ezért többször mondhattam, hogy erre az útra könnyebb rálépni, mint megmaradni rajta. Ugyanis az, hogy ráléphetünk erre az útra, az nem a mi érdemünk, hanem Isten az, aki keres minket. Ő az, aki kiválaszt minket, Jézus szavai szerint. Ő az, aki megszólít minket. Azonban ahhoz, hogy ezen az úton rajta maradjunk, mi is kellünk. Tehát mi vagyunk azok, akik belekapaszkodunk az ő kezébe. Nem csak ő fogja a mi kezünket, hanem mi is kell fogjuk az ő kezét. És azt mutatta nekem a mindenható Isten, hogy sokan abban a hibába estek, hogy elvárták, hogy Isten fogja az ő kezüket, de ők nem fogták meg az ő kezét. Ez pontosan olyan, mint az a kapcsolat, az a házasság, ahol az egyik fél ragaszkodik a másikhoz, de a másik nem ragaszkodik az ő társához. Tehát egyoldalú a kapcsolat, egyoldalú a szerelem, és az előbb-utóbb ki fog aludni az a szerelem, az a házasság, tönkre fog menni. Ugyanez igaz Istenre is, az Istennel való kapcsolatra. Hogyha bennünk nincsen hűség, ha nem kívánunk mi is hűek maradni, és mi is megtenni mindent annak érdekében, hogy rajta maradjunk ezen az úton, akkor az Úristen minket nem fog kényszerrel rajta tartani az igazság útján. Ő megdorgál minket, figyelmeztet, megfed minket, ad keményebb álmokat is. Csak azért, hogy rajta tartsa ezen az úton, amennyiben mi megutáljuk az ő fenyítését, az ő dorgálását, el fogja engedni a kezünket, teljesen biztos. Isten hosszantűrő, viszont, mint mondhattam sokszor, senkit nem fog bekényszeríteni a mennyek országába. Ha valakit neki kényszergetnie kell, az az ember nem fogja meglátni Isten országát, teljesen biztos. Erre a kírásra kaptam egy kommentet, egy hölgytől, aki már korábban is kommentelt, és fel fogom olvasni, amit írt. Azok tanúságáit, akik azt gondolják, hogy csak úgy teljesen lazán elhagyhatjuk ezt az utat is, folyton visszajöhetünk. Igaz, hogy Isten hosszantűrő, és ő megbocsájt nekünk. Csak a probléma az, hogy nekünk, ami kemény szívűségünk miatt, ami kőszívűségünk miatt egyre nehezebb lesz visszafordulni hozzá, és egyre nehezebb lesz hallani az ő hangját. És fennáll a veszélye, hogy örökre elveszítjük az ő kegyelmét. Azt mondja egy hölgy, hát azt a kiírást úgy értelmezte, hogy akkor már nem is fordulhatunk vissza hozzá. Belőlem kihalt a szeretet, öröm, boldogság. Elhagyott az erőm, és a személyiségem is elveszett azóta, és nem érzem magam szabadnak. Senkinek nem kívánom ezt az állapotot. Mást se érzek, csak hatalmas szomorúságot. Emberek ilyen, amikor az a nyomorúságos ember, aki a bűnök által tönkre volt téve, tönkrement, a szakadék peremére került, a halál küszöbére került, és Isten megmentette őt, megadta neki a kegyelmet, és miután megkapta a kegyelmet, és a halál küszöbéről meg lett mentve, mert sokan, akik hallották a kiáltó szót, szó szerint a halál küszöbéről voltak megmentve. És amikor az ember megmenekül, és úgy dönt, hogy visszamegy a világba, mint a 9 leprás, körülbelül ilyen állapotba kerül. Úgy érzem, ez a komment, ez a hozzászólás nagyon tanúságos. Elrettentő példa, azt mondja mindenható Isten, hogyha mi hálátlanok vagyunk, hogyha mi nem ragaszkodunk hozzá az ő oltalmához, akkor nem leszünk másra jók, csak elrettentő példának. Tehát mi példázat leszünk a világ számára, hogy milyen az, amikor valakit Isten megment a nyomorúságból, a betegségből, a halál küszöbéről, és utána visszamegy ő halálba, vissza a leprába. Még egyszer olvasom a kommentet, és fel fogom olvasni a többi kommentet is, és meglátjuk, hogy az Atya mit ad még. Teljes szívemből vágyom arra, hogy tudjak úgy szólni, ahogy ő akarja, ne essek én se csapdába, se az érzelgőség csapdájába, azonban ne legyek kegyetlen se, hanem azt mondhassam, amit az Istennek a lelke akarja, hogy mondjak, mert hiszem, hogy ebbe a csapdába többen beleestek, hiszem, hogy ezt a kommentet nem hiába olvasom fel. Már találkoztam ennek a hölgynek a kommentjeivel, és én nem kívánom sem magamnak, mint hogy ő sem kívánja sem magának, sem másnak azt az állapotot. Azt mondja, hogy belőlem kihalt a szeretet, öröm, boldogság. Elhagyott az erőm, és a személyiségem is elveszett azóta, és nem érzem magam szabadnak. Senkinek nem kívánom ezt az állapotot. Mást se érzek, csak hatalmas szomorúságot. Azt írtam neki, hogy amikor szabadnak érezted magad, mit kezdtél a szabadságoddal? Ő pedig nem mondta meg egészen pontosan, mit kezdett a szabadsággal, írt valamit. Azt mondja, hogy boldogan éltem mindennapjaimat az Úrral, a gyerekeimmel és az unokámmal. Olyan szeretetet éreztem, amit még soha addig. Nagyon boldog voltam. Most már több mint egy éve a szobában, az ágyban töltöm napjaimat. Néha öngyilkossági gondolatokkal. Nagyon boldog voltam az Úrral, de letértem az ő útjáról. Nagyon-nagyon bánom. Nagyon-nagyon szenvedek nélküle. Én pedig azt írtam erre, hogy ha bánod, amit tettél, miért nem kezdesz beszélni arról? Nyilvánosan, elmondani mindent, az Úr nevében letenni a terheket. Hangosan beszélni, írva, mindenképpen, ahogy adja a mindenható Isten. Nyilvánosan, mert azzal sokat segítenél másnak is, akik ezután fognak ebbe az állapotba kerülni, amiben te vagy most. Tehát azt mondtam neki, hogy fontos beszélni. Meg van írva, aki megvallja a bűneit, annak Isten megbocsátja. Én nem tudok újat mondani, egyfolytában beszélek. Én semmiatt nem tudok mondani, amit mostanig nem mondtam el jóformán. Tehát egyértelműen le van írva, hogy az Úristen megbocsájt mindenkinek, de aki bujócskázik az Úrral, aki rejtőzködik, aki belemegy az önsanádba, bezárja magát, és nem akar kijönni a világosságra, annak Isten nincs, ahogy megbocsásson. Megbocsátaná, de hogyha mi bujócskázni akarunk, hogyha mi nem akarjuk teljesen nyilvánosan letenni a mocskot, a szemetet, még talán mindig fontos az emberek véleménye, mások véleménye, az ismerősök, a rokonok véleménye, fontosabb, mint Istennek a szava, akkor nincs, ahogy Isten megbocsásson. Azonban, hogyha kijövünk a világosságra, mert azt mondja János, az Úr Jézus barátja, hogy akik gonoszságot cselekednek, azok nem jönnek ki a világosságra, hogy az ő cselekedeteik fel ne fedessenek. Azonban akik igazak, azok kijönnek a világosságra, hogy az ő cselekedeteik nyilvánvalókká legyenek, hogy Istentől való cselekedetek. Tehát az, hogyha én akár a barátaimnak, ismerőseimnek nyilvánosan is megvallom, hogy mit tettem, az Istentől való cselekedet, mert Isten akarja, hogy valljuk meg a bűneinket. Istentől való cselekedet, már ez is Istentől való cselekedet. Az, hogy ő ide leírta, hogy ő hogy járt, miután elhagyta az utat, a keskeny utat, már ez is Istentől van. Mert Isten helyezte a szívére, hogy írja le, vallja meg, hogy mi történt, hogy mivel jár az, amikor az ember megkapja a lelki halálból való feltámadás ajándékát, a bűnei bocsánatát, és visszamegy a bűnbe. Tehát a kedves hölgynek üzenem, hogy az, hogy ő ide ezt leírta, már ez is Istentől van. Hogyha Isten őt elhagyta volna teljesen, akkor nem érezte volna a késztetést arra, hogy leírja ezeket, amiket ide leírt a kiírásom alá. Azt mondja, hogy ő már kiírta és tart bűnbánatot. Imádkozik szüntelen. Az, hogy tud imádkozni, még nem lett zombi. Ez is Istennek a munkája, ő benne. Ez Istennek a munkája, te benned. Mindazonáltal az embernek fontos éreznie, hogy mi a következménye annak, hogyha Istennek a kegyelmével nem él, hanem visszaél. Teljesen nyilvánvaló, hogy az Úristen nem akarja, hogy mi gyötrődjünk, míg a világ és két nap. Azonban én azt tapasztalom, hogy az ember olyan hitvány, ezt magamon is tapasztaltam, hogy jó dolgába megy vissza a mocsokba, vissza a bűnbe, vissza a lázadásba. Úgyhogy féltőn figyelmeztetek mindenkit, aki hallja ezt a felvételt, aki megkapta Istennek a kegyelmét, hogy az Úristen nem csak megvigasztal, nem csak megbocsátja a bűneinket, hanem egyengeti az útjainkat. Ad ő nekünk keményebb álmokat is, szép álmokat, de durva álmokat is. Hogy megmutassa, hogy egészen pontosan, hogy a lelkünket megváltoztassa. Egy kedves barátom kapott egy elég durva álmot, és kezdetben talán nem értette azt az álmot, amit kapott. És azt adta nekem a lélek, hogy kérdezze meg tőle, hogy mi rosszabb. Az, hogy amit te láttál álomban, álomban történik meg veled, vagy pedig az, hogyha a valóságban történik az meg veled. Tehát nyilván az, hogyha a valóságban történik meg. Ezért az Úristen megadhatja, hogy álomban velünk valami megtörténjen, még mielőtt a valóságban megtörténne. Ezzel jelezvén azt, hogy ragaszkodjunk a hűséghez, mert a legtöbb modern ember számára az a fogalom, hogy hűség, ismeretlen fogalom számomra is, mert szabadosan éltünk mindannyian. A modern világban nincsen szükség házasságra, sem törvényre, törvényes kapcsolatra. Mi hűséget jóformán senkivel szemben nem gyakoroltunk. Hát akkor ha mi soha nem gyakoroltuk a hűséget, akkor mekkora az esélyünk arra, hogy Istenhez hűségesek legyünk. Jóformán semmi. Zero. Ez itt az embernek ugye nyilván fontos ezzel szembesülnie. Fontos szembesülnie azzal, hogy neki semmi esélye nincsen hűséges lenni az atyához, mert ő a hűséget nem tanulta, és soha nem is gyakorolta. Ezért fontos neki kérnie hűséget. Hogy megszülessen a hűség benne, az a hűség, ami a Krisztusban is volt, az atyával szemben, ahogy azt ő megmutatta, hogy mit jelent a hűség, még az élete árán is. Tovább olvasom, amit írt ez a hölgy, semmit, de semmit nem kérek ettől a világtól, csak is azt, hogy újra az Úrral legyek. Nincs annál csodálatosabb e világban, mint vele járni, őt követni. Semmi nem ér annyit. A jó Isten bocsásson meg nekem. Isten az ember nélkül is Isten, de az ember Isten nélkül semmi. Még erőm sincs nélküle. Még a személyiségem is eltűnt. Emberek, nagyon fontos figyelmeztetés ez. Hiszem, hogy az Úristennek a munkája az is, hogy ezeket a hozzászólásokat olvashatjuk. Az ő munkája az, hogy megtudhatjuk, hogy mi a következménye, milyen mélységekbe kerülhet bele az ember, Isten nélkül. És látjátok, ez a lélek, ő tudja, milyen Isten nélkül. Leírta, elmondta az első hozzászólásban, hogy milyen Istennel, és azt is leírta, hogy milyen Isten nélkül. Még egyszer olvasom, boldogan éltem mindennapjaimat az Úrral, a gyerekeimmel és az unokáimmal. Olyan szeretetet éreztem, amit még soha addig. Nagyon boldog voltam, most már több mint egy éve a szobában, az ágyban töltöm napjaimat, néha öngyilkossági gondolatokkal. Nagyon boldog voltam az Úrral, de letértem az ő útjáról. Nagyon-nagyon bánom, és itt pedig azt írja, hogy semmit, de semmit nem kérek ettől a világtól, csak is azt, hogy újra az Úrral legyek. Nincs annál csodálatosabb e világon, mint vele járni, őt követni. Semmi nem ér annyit. A jó Isten bocsásson meg nekem. Isten az ember nélkül is Isten, de az ember Isten nélkül semmi. Erőm sincs nélküle, még a személyiségem is eltűnt. Folyamatosan beszélek, erről beszéltem ennek a kedves hölgynek is tegnap előtt, hogy a legtöbb ember az Úristent úgy akarja használni, hogy tehát pontosan, mint ahogy láthatjuk a modern kereszténységben, hogy ugratni akarják őt. Ilyen fuski-öbicski módon akarjuk használni mindenható Istent. Igaz, hogy ő szolgál minket. Életünk első napjától szolgál ő minket. Azonban nem várhatjuk tőle, hogy ő szolgáljon minket a bűnben is, a hazugságban, az istentelenségben. Ő az, aki keresett minket, ő az, aki megtartott minket, ő az, aki oltalmazott minket. Azonban, hogyha mi nem vágyunk arra, hogy a kapcsolatunk két irányú legyen, két oldalú, mint egy egészséges házasság, hogyha van olyan, ugye. Tehát, hogy a mennyasszony is úgy ragaszkodjon a vőlegényhez, mint a vőlegény a mennyasszonyhoz, akkor az a kapcsolat nem fog működni. Ennek a másik hölgynek arról beszélhettem, hogy az Úristen egész életünkben keresett minket, hogy elnevesszünk, hogyha már leéltünk 20 évet, 30-at, 50-et vagy 80-at, akkor ne kelljen elveszni a lelkünk, hanem éljünk tovább, örökön-örökké, Isten jelenlétében. Azonban ehhez arra van szükség, amit mi korábban nem gyakoroltunk így emberként az emberi kapcsolatainkban. Hogy kimondjuk az igent, ugyanis amíg a fiatal legény udvarol a lánynak, addig ő udvarló csupán, és legtöbbször A kapcsolat egyoldalú. A fiatal legény addig udvarol a lánynak, amíg a lány válaszol az ő udvarlására. Azonban, hogyha egy idő után nem válaszol a lány az ő udvarlására, akkor tudomásul veszi, hogy neki nincsen szüksége rá. És elképzelhető, hogy egy másik lánynak fog udvarolni. Ez történik a valóságban. Azonban, hogyha a lány válaszol az ő hívására, akkor a legény megkéri az ő kezét. És megtörténik az eljegyzés, tehát eljegyzi a lányt. És amikor az eljegyzés megtörténik, amikor a lány igent mond, mert látta, hogy milyen a vőlegény, látta az ő hűségét, az ő jóságát, az ő kegyelmét, az ő szeretetét, és azt mondja, hogy ez nekem tetszik. Amikor ő igent mond, egyszer kimondja az igent, egyszer kimondja az igent, onnantól ő már nem a lány, hanem menyasszony. El van jegyezve. Felkerül rá az élet pecsétje, ugye az ő homlokára, az ő szívére. És a vőlegény tovább udvarol neki, de onnantól kezdve a kapcsolat már szorosabb és kölcsönös. A kölcsönösség nélkül, drága emberek, nincs kapcsolat. Sem a földön, sem az égben. Ahogy a földön láthatjuk, hogy hogyan működik a vőlegény és a mennyasszony kapcsolata, ugyanígy kell működjön a Krisztus és az ember kapcsolata is. Hogyha a mennyasszony, akinek Isten udvarolt, a Krisztus udvarolt, nem vágyik arra, hogy kimondja az igent életében egyszer, határozott igent, hogy igen, én már döntöttem, nekem már nem kell más udvarló, én már nem fogadom el a világtól, a világ fiától, az ördögtől az udvarlást. Nem fogadom el a csábítást, mert én már el vagyok jegyezve. Hogy ezt a hűséget nem kívánja a mennyasszony, bárki is legyen az, aki hallja ezt a felvételt, ő a mennyasszonyja, akinek Isten udvarol, ezzel a felvétellel is, hogy értse meg a lényeget, hogy mennyire fontos az igen. Az igen az maga a jegy. Tehát a kapcsolatok a megpecsételése, hogy mostantól mi jegyben járunk, és ugye megismerjük egymást. És majd, amikor a mennyasszony ugye elkészül, pontosan, mint a földi életben, amikor a mennyasszony már teljesen tehát levetkőzött, levette az összes régi ruháját, mocskos ruháját, az összes bűnét levette, és megfürdött a vőlegény szavában, az Úr Jézus szavában, és magára ölti az Úr Jézus cselekedeteit, az a fehér ruha, azt mondja a fehér gyolcs, a szenteknek a cselekedetei, tehát az Isten gyermekeinek a cselekedetei, az a fehér ruha, tehát mi fel kell öltözzünk fehér ruhába, nem külsőképpen, hanem a szívünk kell felöltözzön fehér ruhába, azáltal ragaszkodunk az Úr Jézus szavához, és cselekedjük azt, amit ő mond nekünk. Ez a fehér ruha. És amikor már a mennyasszony teljesen megszabadult a régi ruhától, a régi jellemétől, a régi természettől, a mocskos ruhától, a bűnös jellemektől, és megfürdött az Úr Jézus beszédében, megmosta magát, és felvette a fehér ruhát, mert cselekedte is azt, amit ő hallott a vőlegénytől, az Úr Jézustól, akkor a mennyasszony készen áll a mennyegzőre. Tehát maga a vőlegény felkészítette a mennyasszonyt a mennyegzőre. És akkor történik ugye a menny bemenetel, tehát bemenetel a mennyegzőre, Isten jelenlétébe. Na ez Istennek a célja velünk. Tehát ezért, drága emberek, kedves hallgatók, bizonságtevők, és mindenki, aki hallja ezt a felvételt és értheti azt, nagyon fontos az igen. Nekünk az igen nem jelent semmit, mert a világban mi egy parázna életet éltünk, egy szabados életet éltünk. Mi igent mondtunk az első munkadóra is, utána aztán nemet mondtunk, majd igent mondtunk a következő munkadóra, igent mondtunk az első udvarlónak, igent a másodiknak is, tehát teljes, full testiségben, paráznaságban éltünk. De ezt Istennel nem tehetjük, emberek. Istennel ezt nem tehetjük. Nem játszmázhatunk, főképp most, ezekben az időkben, aki játszmázni akar, az életével, a lelkével játszik. Felolvastam, hogy mivel jár az, hogyha valaki megkapja Isten kegyelmét. és nem él azzal, hanem visszaél Isten kegyelmével. Ilyen állapotba került az ember, és már többször beszéltem arról, hogy mit jelent az, amikor valaki megismerte Istennek a kegyelmét, az ő szeretetét, és visszaélt azzal. Sajnos vannak olyan tapasztalataim, hogy emberek, akiket Isten megszabadított erővel és hatalommal, és rálépettek a keskeny útra, úgy visszamentek a világba, hogy mintha semmi sem történt volna, mintha sosem találkoztak volna a mindenható Istennel. Olyan csodákat tapasztaltak, olyan csodákat kaptak a mindenható Istentől, hogy amiket ők elmondhattak nekem, és én is elmondhattam másoknak, abból táplálkoztak sokan mások, akik hallgatták a kiáltó szót. Némelyek hitre jutottak, igaz hitre jutottak az ő bizonságaik által, és ők visszaestek a világba. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ezt mondja mindenható Isten. Senki ne bízza el magát. A hitben járás nem arról szól, hogy az Úristen egyfolytában csak cirogat minket. Cirogat is, megvigasztal, tanít, bátorít, de meg is dorgál, és figyelmeztet, mert ő látja lelkünket, látja, hogy a lelkünk mire hajlamos, milyen hajlam van, milyen gyengeség van a mi lelkünkbe, és meg is dorgál. És hogyha egy bűn megkörnyékezne minket, az talán álomban megmutatja nekünk, hogy vigyázz, mert közel jársz már a bűnhöz. Közel jársz a képmutatáshoz, közel jársz a paráznasághoz. Így tanít a mindenható Isten. Akik magukra ismertek ennek a hölgynek a történetében és nyomorúságában, azoknak csak azt tudom mondani, hogy jöjjenek ki a világosságra. És mondják el, hangosan kezdjék mondani, vagy írják le, hogy velük mi történt. Úgy beszéljenek, mintha nem lenne semmi veszíteni valójuk, mert nincs is, csak a lelkük van. Úgy igazából, amikor az ember megvallja a bűneit, akár nyilvánosan is, ő valójában azt magáért teszi, a saját lelkért teszi, elsősorban, és másodszorban azokért, akik magukra ismeretnek az ő vallomásában. Teljesen biztos, hogyha valaki úgy érzi, hogy ilyen szituációba került, mint ez a hölgy, és elkezd beszélni, ha amúgy is még van ereje imádkozni, és Istennek adja a kegyelmet, az beszéljen, és írja le, mondja el, hogy mit tett ő, és mi lett annak a következménye. Mert az is egy talentum, hogyha én beszélhetek a bűnömről, hogyha nekem Isten megadja azt a kegyelmet, hogy elmondhassam, hogy mit tettem, hogyan vétkeztem Isten és az emberek ellen. Hogyan tértem le erről az útról. Ez is hatalmas kegyelem, és ez is már egy talentumnak számít, hogyha én megvallom a nyomorúságomat, az én bűnvallásom is lehet egy talentum, ami, hogyha megtörténik, abból lehet 2 talentum, 4 talentum, 8 talentum, és a talentumok szaporodnak azáltal, hogy én arról beszélek, ami van. Hogyha nekem most nyomorúságom van, betegségem van, akkor arról beszélek, úgy, ahogy az van. És hogyha kapok látást arra vonatkozóan, hogy mi is történt valójában, miért kerültem abba az állapotba, azt is megosztom. Mert azáltal hatalmas segítséget nyújtok azoknak is, akik hasonló állapotban vannak, akiket hasonló módon környékez a bűn és a kísértés, mint ahogy engemet is környékezett. Amikor a 10 leprást meggyógyította az Úr Jézus, ő azt mondta nekik, hogy mutassák meg magukat a papnak, a papoknak. Tehát bizonyságul, hogy ők meggyógyultak. Tehát ezt kéri a mindenható Isten tőlünk is, hogy mutassuk meg magunkat, ne bújjunk el, és akár a bűneinkkel, akár a Isten dicsőségével, ne bujócskázunk, ne bújjunk el, mert óriási a tét, emberek. A lélek a tét. A lélek a tét. Én azt tudom mondani, és bátran mondom azt, hogy, hogy az, hogy ez a hölgy írhatott arról egyáltalán, ami vele történt, ez már Istennek a kegyelme, a bizonyítéka annak, hogy neki még van esélye, de elképzelhető, hogy van egy olyan pont, neki is, nekem is, és mindenkinek, amit hogyha átlépünk, onnan már nem lesz esély. Mert a lélek könnyen érzéketlenné válik, főképp ebben a mai modern világban. A bűnök bocsánatáról pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy 70-szer, 7-szer is bocsássunk meg, hogyha ő azt javasolja, hogy mi bocsássunk meg mindenkinek, akik ellenünk vétkeztek, akkor mennyivel inkább megbocsájt a mindenható Isten mindenkinek, aki kéri tőle. Teljesen biztos, hogy megbocsájt. Azonban ő ismeri a szívünk szándékát, ő tudja, mi van bennünk, hogy valóban megbántuk azt, amit tettünk, valóban el akarjuk engedni azt a bűnt. Tehát amikor az ember megvallja, azt jelenti, hogy ő elengedi azt, nem? Mert hogyha én nem mondom ki, akkor magamban tartom a bűnt. Azonban, hogyha kimondom, akkor azért mondom ki, mert nem akarom én magamban tartani, nem akarom a szívemben tartani, nem akarom a lelkemben tartani, inkább kimondom a bűnt. És hogyha kimondtam, ha kivettem magamból a külső sötétségre, a mindenható Isten megsemmisíti azt. Tehát, hogyha az ember vállalja a bűnvallást, akkor teljesen biztos Isten megbocsájt mindenkinek. Csak nem kell bujócskázni, emberek, nem kell játszmázni, nem kell mutatni a szép képeket, a szép szelfiket kifelé, a világ felé, nincs annak semmi értelme. Eleget bohóckodtunk, eleget színészkedtünk, egész életünk a képmutatásról szól, a hamis képek mutatásáról szólt. Mennyivel jobb lenne, ha kijönnénk a világosságra és azt mutatnánk, ami van. Mutatnánk a bűneinket, és mutatnánk Istennek a dicsőségét, hogy nyomorultak voltunk, bűnösök voltunk, de a mindenható Isten megbocsájtott nekünk. Én amit tapasztalok nagyon sok emberen, az az, hogy noha megkapják Isten kegyelmét, valahogy úgy kívánják megtartani a régi imidzsüket, tehát nem vállalják fel Istent. És azon tűnődtem, hogyha valaki szégyelli Istent az ő betegségében, nyomorúságában, szégyeli az Úr Jézus nevét, mennyivel inkább szégyelni fogja jó dolgában. Oké, Isten megadja a gyógyulást, tessék, meg vagy gyógyulva, instant módon, meg tudja adni, akár ebben a momentumban is, bárkinek. Ilyen már történt sokszor. A kérdés az, hogy az ember jó dolgában, örömében mit fog tenni. Én elmondom, mit tettem örömömben. Annak idején teljes szabadulást nyertem, és Isten engemet tanított örömömben, jó dolgomban visszamentem a bűnbe, vissza a paráznaságba. Jó, hogy nem köttem fel magamat, jó, hogy még élek. Hála a mindenható Istennek. Ilyen jellemtelen a test. Azonban, hogyha az ember a testet arra használja, hogy azt, amit kapott az atyától, megmutatja embertársainak, a test le van foglalva, el van véve tőle a lehetőség és az alkalom arra, hogy bűnt kövessen el. Tehát azt mondja, hogy talán Pál apostol fogalmazza úgy, hogy elvesszük az alkalmat a testtől. Sokan ezt nem akarták. Tehát Isten megszabadította őket, meggyógyította őket, de az alkalmat azt nem vették el a testtől, hanem azt az új egészséget arra használták, hogy tovább építsék az ő földi imidzsüket, az ő földi ábrázatukat, ahelyett, hogy mutatták volna meg azt az ábrázatot, azt az új képet, amit Isten ad nekik az ő országából. Felolvasom ezt a bejegyzést is egyúttal. Azoknak, akik betegségükben és nyomorúságokban szégyellik az Úr Jézus nevét, mekkora az esélyük arra, hogy felvállalják őt, amikor jól van dolguk. Tehát hangsúlyozom, hogyha valaki, amikor beteg és Isten meglátogatja őt bármilyen módon, megvigasztalja vagy gyógyítja őt, ha nem vállalja fel, mi akkor is elbújik, és nem hozza ki a világosságra, hogy nyomorult voltam, nyomorult vagyok, és imé Isten lehajol hozzám, és gyógyítja az én lelkemet, aki a betegségében és a nyomorúságában szégyelli az Úr Jézus nevét. Mekkora az esély arra, hogy felvállalja őt akkor, amikor jól van dolga? Olvasom a Mózes könyvéből. Fel ne fuvalkodjék akkor jó dolgodban a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földéből, a szolgaságnak házából. Többször felhívja erre a figyelmet a mindenható Isten. Azt hiszem ez a Mózes 5. könyvében van talán. Amielőtt bementek volna a zsidók, a héberek a Kánaán földjére, a tejjel és mézzel folyó földre, Isten figyelmeztette, hogy mostantól jól lesz dolgotok, de fel ne fuvalkodjon a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földéből, a szolgaságnak házából. Egyiptom földjének a jelentése a bűnös múlt, a betegség, a nyomorúság, a bűn rabsága. Továbbá azt mondja az Úr Jézus, hogy valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tehát figyelmeztet, hogy mi test szerint hajlamosak vagyunk szégyelni őt és az ő szavait. Hogy jaj, milyen gyengék vagyunk, már nem vagyunk olyan szépek, nem vagyunk olyan vagányak, mint amilyenek voltunk. És az ember kezdi szégyelni az ő nevét. Ahelyett, hogy megvallaná minden lehetséges alkalommal, hogy ő milyen állapotban volt, és ő ki által kapott szabadulást, és ki az ő ura, ki az ő szerelme. Mert valaki szégyel engem, és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tovább, valaki azért vallást tesz én rólam, az emberek előtt én is vallást teszek arról, az én mennyei atyám előtt. A Jézus szavai szerint két vallás létezik a Földön, és mind a kettő nagyon fontos. Tehát aki őt követi, annak két vallása kell, hogy legyen. Az egyik a bűnvallás, amikor Isten lelke által, a Szentlélek által elmondja, hogy mi is történt vele, mi által lett ő megkötözve, hogy aki hallja az ő szavát, tudja meg, hogy a bűn okozta az ő rabságát. Nem egy kínai vírus, nem egy másik ember, nem. A saját bűnöm okozta, az én paráznaságom, az én gonoszságom okozta az én nyomorúságomat. Mert hogyha én megvallom, megnevezem a bűnt, amiben voltam, aki hallja az én szómat, vagy olvassa az én beszédemet, az magára ismer abban. Ezért fontos úgy beszélnünk Istenről, hogy elmondjuk azt is, hogy miért találkoztunk Istennel, vagy miért volt, vagy miért van szükségünk Istenre. Amikor mi úgy beszélünk Istenről, hogy ja, Isten engemet megmentett, meg megváltott, meg minden, teljesen jogosan hülyének néznek. Teljesen jogosan. Mi bajod van neked Istennel? Mit beszélsz egy folytában róla? Nem voltál jó nélküle? De hogyha én megvallom, hogy én miben voltam, hogyan kötöztem meg magam, hol kerestem a boldogságot, hol nem találtam, és milyen bűnöket követtem el, amiben szintén a boldogságot kerestem, hogyha ezt én megvallom, és utána elmondom, hogy az Úr Jézus lehajolt hozzám, és kifizette a váltságdíjat értem, hogy én nekem fizessek a lelkemmel, akkor meg fogja érteni, hogy miről beszélek. De hogyha úgy beszélek Istenről, nem vallom meg a bűneimet, a másik azt gondolja teljesen jogosan, hogy begolyóztam. Emberek, fontos az első vallás, a bűnvallás. A bűnvallás, hogy elmondom, hogy mit tettem, Hogyan kerültem én nyomorúságba? Mert az én bűnömben a másik is, aki ezt a bűnt elkövette, magára ismer, és megtudja, hogy számára is van kiút a nyomorúságból, a bűn rabságából. A második vallás, ami ugyanilyen fontos, mint az első vallás, nem más, mint annak megvallása, hogy hogyan szabadultam meg, ki által, hogyan, milyen szavak, milyen igék által nyertem én szabadulást. Valaki azért vallást tesz én rólam, az emberek előtt én is vallást teszek arról, az én mennyei atyám előtt. És végül pedig egy harmadik igen, nagyon fontos, amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbe sugva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. Ez a garancia arra, hogy nem fogsz visszamenni abba a mély nyomorúságba, amiben voltál. Most pedig, ha úgy érzed, hogy ez a felvétel neked szólt, akkor fohászkodj magadban, vagy hangosan kérd a mindenható Istent. Valld meg a bűneidet neki, és kérd őt arra, hogy bocsássa meg is, és segítsen, tisztítson meg téged teljes mértékben, és adja meg azt, amit talán korábban még nem kaptál meg, mert nem volt hozzá türelmet, a hűséget, hogy olyan hűséges legyél ahhoz, aki megmentett, és kifizette a váltságdíjat, érted? Mint amilyen hűséges soha senkihez nem voltál. Hát emberek, hűség nélkül lehetetlen ezen az úton rajta maradni. Mint mondtam, az, hogy erre az útra rátérhettünk, az Istennek a kegyelme, az ő ajándéka. Azonban, hogy ezen az úton rajta maradjunk, ez már rajtunk is múlik. Fele-fele arányban. A fiú megfogja a menyasszony kezét. Azonban, hogyha a menyasszony nem kapaszkodik bele a fiú kezébe, a fiú el fogja engedni a menyasszony kezét. Többször mondtam azt, hogy a bűnökkel való szembesülés lehetősége ajándék Istentől. A bűnöktől való teljes szabadulás az is ajándék Istentől. Az újjászületés, a feltámadás, a lelki feltámadás az is ajándék Istentől. És a pokol azért létezik, mert ez nem kötelező. Semmi nem kötelező. Nem muszáj szembesülni a bűnökkel. Lehet tévézni, lehet facebookozni, lehet paráználkodni, lehet bulizni, lehet bármit csinálni. Azonban, aki kéri, megkapja. És nem csak szembesül a bűnökkel, hanem meg is tisztul azokból. Mert Isten megadja a bánatot hozzá, hogy az ember tudja megutálni a saját bűneit. Mert csak akkor tisztulhat meg azokból, hogyha meglátja, hogy mi az a bűn magában, és megutálja azokat. És ezt Isten nem kényszeríti senkire. Ezért van pokol, mert a bűnök bocsánata, az újjászületés nem kötelező. De aki hűséges, és komolyan gondolta azt az egy igent, az ember élni fog. Örökön örökké. Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!